szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Szeretettel köszöntöm ezen a mai vasárnapi Isten tiszteletünkön a budafoki református gyülekezet tagjait itt a templomunkban az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten az ő igéjével és kegyelmével köszönt bennünket, köszöntsük mi is az előttünk, mellettünk, mögöttünk ülőket egy kézfogással és áldás békesség kívánásával. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a most tanult Zsoltárunk, a 125. Zsoltár első versszakát. Hajtsuk meg most fejünk.
sok közül melyik az, amelyikkel még lehet írni? Ugye? Ezzel lehet írni. Kopott, régi, itt-ott törött és lepett, de ezzel még lehet írni. Ez pedig bármilyen szépnek tűnik, főleg messziről, ezzel már nem lehet írni. Ezzel már nem lehet írni. Csak annyit akartam ezzel érzékeltetni, hogy mi emberek nagyon gyakran felszínes információk alapján ítélünk meg. Ránézünk valakire, ez nagyon kedves, aranyos, biztos jó ember, biztos lehet szeretni, és meg lehet bízni benne. És nem nézzük meg, hogy mi van a másik embernek a szívében. És Isten meg azt mondja, hogy ezt mondja, amikor kiválasz magának egy embert, hogy ti emberek mindig azt nézitek, ami a szemetek előtt van. Azt, hogy mennyire kopott, ütött kopott egy másik ember, hogy mi van az arcára, de Isten mindig azt nézi, hogy mi van a szívünkben. Őt az érdekli, hogy mi van a szívünkben, és hogy ebben a szívben szeretet van, vagy pedig a szeretetnek a hiánya. De arra biztatok titeket, hogy egyrészt arra figyeljetek, hogy a ti szívetekben is mindig szeretet legyen Isten iránt és egymás iránt, és amikor ránéztek valakire óvodában, iskolában, vagy otthon, akkor ne a külső alapján ítéljétek meg, mert az becsapós lehet, hanem azt nézzétek és azt keressétek, hogy mi van a másik ember szívében. Hogy ez a házi feladat az őszi szünet után, hogy így legyetek jelen az óvodában és iskolában. Jó? És akkor most köszönjük egy szép nagyot, magunkat, a gyülekezetnek még egyszer. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen, most pedig menjük a gyermekésnek tiszteletben. Csabáltam a
gyülekezetben készül az ige hirdetésével énekelj a 171. számú énekünket. Kedves testvére, kedves gyülekezet, Isten igéjét olvasom a Máté írása szerint való evangéliumból, a 6. fejezet 12. versét, illetve a 14. és 15. verseket olvasom most. Így szól Jézus Krisztus a hegyi beszédben, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amen. Foglaljuk el a helyeinket. Kedves testvére, kedves gyülekezet, talán vannak köztünk, akik nem is hangosan, de magukban felsóhajtottak, hogy már megint a bűn, már megint erről lesz szó. Itt a templomban szinte másról sem tudunk beszélni. És néha-néha megkapom én is, és vannak olyan pillanatok, amikor elgondolkozok, hogy na miért is kell vajon nekem? Benne van-e a lelkész munkaköri leírásában, hogy folyamatosan a bűnről kell beszélni? Miért kell állandóan? Miért jön elő ez a téma ilyen gyakran? És ahogy olvassuk a mi atyánkot, azt az imádságot, amelyet Jézus Krisztus tanít nekünk, és azt mondja, hogy így imádkozzunk, hogy minden imádságunkat valahogy hassa át mindaz, amiről ő itt beszél ebben a néhány mondatban, akkor valahogy el kell, hogy jusson a szívünk mélyéig az a gondolat, hogy igenis a keresztény életnek az egyik, vagy talán éppen a központi kérdéséről van itt szó. A keresztény hit központja, vagy szíve ez a két kapcsolat, amiről itt beszél Jézus, az ember és ember közötti viszony, és az ember és Isten közötti kapcsolat. És amikor a bűn kérdéséről beszélünk, akkor valójában ennek a két kapcsolatnak a megromlásáról, a problémájáról beszélünk, és arról, hogy Isten hogyan akarja helyreállítani ezt a két kapcsolatot. Mert hát Jézus szerint annyira központi kérdése az életünknek a bűn és a bűnbocsánat, mint a mindennapi kenyerünk kérdése. Nem véletlen, hogy ezzel a kis kötőszóval kezdtem én is, amivel összeköti Jézus a mindennapi kenyérrel kapcsolatos kérést, a bűnbocsánat kérésével, és azt mondja, hogy ez a kettő elválaszthatatlanul összetartozik, amennyire a mindennapi kenyér létfontosságú nekünk, hogy minden nap táplálékhoz jussunk, mert meghalunk nélküle nagyon egyszerűen, ugyanannyira a bűnbocsánat kérdése is létfontosságú a keresztjén embernek, mert meghal nélküle, lelki értelemben bizonyosan. És hát ezt látjuk, hogyha körbenézünk, ha a kenyér képénél maradunk, hogy egyesek a bűn és bűnbocsánat tekintetében kórosan alultápláltak. Úgy vannak jelen ebben a világban, hogy nem érzik szükségét annak, hogy Istenhez folyamodjanak bűnbocsánatért, pedig mindenki látja rajtuk, hogy nagyon is szükségük lenne arra, hogy elrendezzék az eddig elrendezetlen ügyüket Istennel. Messziről látszik, hogy valami problémájuk van, úgy, ahogyan egy kórosan alultáplált emberről is messziről meg tudjuk mondani, hogy neki bizony szüksége lenne a mindennapi kenyérre. És mégis tudjuk jól, hogy vannak olyan emberek, akik bár elképesztően lefogynak, mégsem érzik szükségét annak, hogy táplálkozzanak. Mégis úgy érzik, hogy túlsúlyosak. Ugyanígy vagyunk gyakran mi is lelki értelemben. Nem érezzük szükségét annak, hogy Istenhez folyamodjunk bűnbocsánatért. És a másik szélsőség pedig, pontosan a kenyér képénél maradva, azok az emberek, akik minthogyha már a szervezetük nem is elégedne meg vele, hogy Isten bűnbocsánatot ad nekik, hogy megbocsátja, elengedi a bűneiket, folyamatos bűnbánatban, szívüket, lelküket nyugodni nem hagyó bűnbánatban vannak, és nem tudnak eleget kapni az Isten kegyelméből, és ez rombolja az ő lelküket és életüket. És ebben a két szélsőségben szólal meg Jézusnak az imádsága, hogy olyan jó lenne, hogyha el tudnánk ezt az életünk egyik legfontosabb kérdését Isten szerint rendezni, hogy hogyan tudjunk ezzel a lelki kenyérrel, lelki táplálékkal helyesen élni. Mert Jézus még tovább is megy, azt mondja, hogy nem csak élni kell vele, hanem meg is kell osztani ezt a táplálékot. Tehát nem csak arra kell figyelni, hogy mi ne legyünk alultápláltak, vagy túlságosan is sokat táplálkozók, hanem még meg is kell osztani mindazt, amiben részesülünk. Így szeretnék ma három kérdésre választ találni az igénk alapján. Először is nagyon egyszerűen az igénk adja ezt a kérdést, hogy miért kérjük Istent, hogy bocsássa meg a bűneinket. Másodszor, hogy mi köze van mindenhez a mi megbocsátásunknak, ahogyan megbocsátjuk az embereknek, ahogyan fogalmaz Jézus a bűneiket, és végül hogyan áll össze ez a kettő egy szerves történetté. Tehát milyen bűnbocsánatra van szükségem Istentől? Itt egy nagyon érdekes és a magyar nyelvben régies, talán már kevésbé használt kifejezést hallhattunk, a vétek szó áll az imádságban. Nem tudom, ki az, aki a mindennapi életben használja ezt akár a gyerekeivel, barátaival kapcsolatban, hogy te vétkeztél ellenem. Nagyon kevesen vagyunk így, de hogyha ennek a szónak a mélyére pillantunk és mögé nézünk a magyar kifejezésnek, akkor egy nagyon egyértelmű kifejezést látunk itt. Az eredeti nyelvben ez állít, hogy adósság. Azt kérjük Istentől, hogy engedje el ami adósságunkat, ami vele szemben fennáll, és engedjük el mi az adósságunkat, azt a tartozást, amit velünk szemben gyűjtöttek az emberek. És hát az a nagy kérdés, hogy adósok vagyunk-e vajon mi Istennel szemben? Óriási kérdés ez mindenki felé, és a Szentírás azt állítja, hogy igenis adósok vagyunk. Méghozzá mivel tartozunk neki? Szeretettel tartozunk. Szeretettel tartozunk egymás felé és Isten felé is. Így hangzik ugye a nagy parancsolat, amivel Jézus összefoglalja az egész ószövetségi szentírást és a törvényt, amikor ezt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. Teljesen szeresd. Ez az, amivel tartozol neki. Ez az, amire teremtett téged. Ezért élünk tulajdonképpen, hogy szeressük őt. És aki ezt a teljes szeretetet nem adja meg neki, az tartozást halmoz fel. Azzal szemben Istennek követelése marad, az az ember bizony adós Istennel szemben. És így folytatódik a parancsolat, szeresd fele barátodat, mint magadat. Aki ezt a szeretetet nem tartja meg teljesen és tökéletesen, az bizony adósan marad fele barátjának, akivel szemben nem teszi ezt meg.
Hangzik a nagy parancsolat, és mégis talán megszólal bennünk a hang, hogy jó-jó, de azért én mégiscsak alapvetően egy jó ember vagyok. Alapvetően rendes ember vagyok, nem vagyok börtöntöltelék, nem vagyok az adósok börtönében, nem követtem el főben járó vétséget, akkor mégis mit jelent mindez nekem? Azért tegyünk fel olyan kérdéseket, amelyeket Jézus folyamatosan feltesz a hozzá folyamodó, a saját igazságukban és saját jóságukban bízó embereknek. Például ez a kérdés így hangzik, hogy biztos, hogy a tökéletes és igaz és szent Isten mértéke szerint is teljesen jó vagy és rendben vagy? Vagy csak a saját mértéked olyan, amit magadra alkalmazva meg tudsz állni benne, és azt tudod mondani, hogy jó ember vagy és igaz ember vagy? Vagy azokról a tettekről is gondolkoztál már, amikre esetleg nem is emlékszel, azt is beleraktad ebbe az egész számadásba, azoknak is érzed a következményét és a súlyát, amelyeket esetleg kiskorodban követtél el, amelyekre már nem emlékszel, vagy nem mentél utána, hogy megnézd, hogy milyen következményei voltak másokban azoknak a szavaknak és tetteknek, amelyeket te megtettél. Mert Isten előtt ezek is ott vannak. Ugye úgy beszél az utolsó ítéletről Jézus, mint amikor elénk rakják az egész számlát, és meg fogunk rajta döbbenni. Ugye amikor kijövünk a bevásárlásból, és látjuk az összeget, hogy mi mindent beleraktunk a kosárba, és így lefagyunk, hogy de hát én ezt nem is akartam. Én erre nem is gondoltam, hogy ekkora számlát halmozok fel. Hát kicsiben éljük át azt, amit nagyban fogunk majd az utolsó ítéletkor, amikor Isten elénk rakja az egész számlát, és azt mondja, hogy nézd meg, itt az életed, hogy mi mindent elrontottál benne, mi mindent nem teljesítettél be és töltöttél be, mi mindennel maradtál adós, és milyen követelés áll fenn veled szemben. És igen, meg fogunk lepődni, mert sok minden lesz ott olyan, amire nem is gondolnánk, hogy mi azzal bizony kárt okoztunk Istennek, vagy pedig az embereknek. És az a probléma ezzel az adós kifejezéssel, hogy igazából mi, individualista nyugati emberek, mindig csak egyénben gondolkodunk. És egyáltalán ez a gondolat, hogy adósnak lehetünk másokkal szemben, ez nagyon, nagyon távol áll tőlünk, mert az adósság mindig feltételez egy kapcsolatot. Mert ha minden mindig rólam és csak is rólam szól az életemben, úgy én nem is válhatok senkinek az adósává, mert nem is vagyok kötelezve semmire. Teszem vagy nem teszem, amit éppen teszek, de kötelezve nem vagyok semmire sem. Ez az alapgondolat, ami átjárja mindig a mi szívünket. Mert az egyénről többé már nem úgy gondolkodunk, mint egy szövet részéről, mint egy szövetben lévő fonáról, amely kapcsolódik másokhoz, és igenis feladata van abban a szövetben, a nagy egész küldetésében, hanem mindig izolálva, csak is kizárólag magunkról gondolkodunk, Istentől és egymástól is elválasztva. Ezért nem jelentenek például ma már olyan kifejezések, mint például a hazaárulás, szinte semmit sem. Hogyan lehet elárulni a hazát? Hiszen ez egy elvont fogalom, mondják mások. Hogyan lehetne egy elvont fogalomnak velem szemben követelése? Hogyan mondhatná a haza azt, hogy szeress engem és légy hűséges velem szemben? Nem. Ma éppenséggel mi vagyunk azok, akik követelünk például a hazával szemben jólétet, biztos jövőt, de ő nem követelhet tőlem semmit. Ugye ez az alapvető probléma, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a világegyetem középpontja, és senki tőlem nem követelhet semmit. Tegyük fel őszintén a kérdést, van-e követelése velünk szemben a barátainknak? Van, lehet-e jogos elvárása velünk szemben a barátainknak? Lehet-e a házastársamnak követelése, megkövetelheti? Adós vagyok-e vele szemben szeretettel, türelemmel, jósággal? Van-e a gyülekezetemnek követelése velem szemben? Adósa lehetek én a közösségemnek? Van-e a munkaadómnak, a kollégámnak velem szemben követelése, a gyermekeimnek, a szüleimnek? És végül, hogyha ezen végigmentünk, van-e követelése velem szemben az engem teremtő és megváltó, engem szerető, mindenható Istennek? Jézus szerint van. Mindegyik esetben az a helyes válasz, hogy igenis van, mert mindannyian ilyen felelősségi, kötelezettségi körökbe vagyunk beleteremtve, belehelyezve. Szabadulhatunk belőle, ki lehet lépni barátságokból, házasságokból, családi kötelékekből, gyülekezeteket el lehet hagyni, meg lehet tagadni Istent is, de az adósságot visszük magunkkal, a követelést visszük magunkkal. És az a legfélelmetesebb, hogy Jézus szerint a példázat ugye erről szólt, amit hallottunk először, ez az adósság olyan nagy, hogy nem tudjuk megfizetni. Mindannyian fizetésképtelen adósok vagyunk. Mert a bűn természete szerint a legtöbb esetben nem helyrehozható, nem lehet helyreállítani teljesen azt a kárt, amit elkövettünk. Ha valakiről rosszat mondok és pletykálok, hiába megyek körbe és hirdetem az ellentétét, nem tudom helyrehozni azt, amit elkövettem. Ott marad a kifizetetlen adósság, amit csak és kizárólag elengedni lehet. Csak és kizárólag azt lehet mondani, hogy elengedem az adósságodat. És így maradunk fizetésképtelen adósa a másiknak, és mérgez meg minket ez a körbe tartozás, ez az adósság halmaz, amiben élünk, a kapcsolatainkat teszi tönkre, és így maradunk adósai Istennek ebben az életben, olyan adósai, olyan adósságokkal, amelyeket csak elengedni lehet, vagy összetörni alatta, és összeomlani, hogy milyen nagy tartozásunk is van. Itt állunk tehát adósan, adóssággal és bűntudattal, és talán kérdezik egyesek, ahogy szokták tőlem is kérdezni, hogy de ha valakinek nincs bűntudata, nincs tudatában annak, hogy adós, akkor mégis miért kell ezt a bűntudatot felébreszteni? Miért kell erről beszélni, hogyha ő szépen jól el van az ő életében, és nem is gondol arra, hogy neki tartozása van? És szokták is mondani, ugye, hogy a bűn az relatív. Van, ami nekem lehet, hogy bűn, neked lehet, hogy nem az. Mert nem mindenki érzi, hogy bűnt követel. És ha ebbe belegondolunk szélsőséges eseteibe, nem tudom, hogy el tudunk-e képzelni olyan gyilkosokat, akár tömeggyilkost, akinek nincsen bűntudata azután, amit tett. Márpedig vannak ilyenek, nem is kevesen. És vajon ebben az esetben helytelennek tartanánk-e azt, hogyha ennek az embernek felébresztenénk a bűntudatát, és próbálnánk a lelkére beszélni, hogy drága barátom, azért amit te tettél, az hát finoman szólva nem volt helyes. Ugye, hogy úgy érezzük, hogy fel kéne ébreszteni a bűntudatát. Hát így vagyunk mindannyian, mi fizetésképtelen adósok. Ezért fontos, hogy hangozzon, és így hangozzon az ige, ahogy Jézus is azért jön, hogy felébressze a mi bűntudatunkat, felébressze azt, hogy valami probléma van az életünkben, vegyük észre, mert haladunk a szakadék felé. Haladunk az adósok börtöne felé, ahonnan nem lesz szabadulás. Mert ha nem vagyunk tudatában annak, hogy adósok vagyunk, és nem kérjük az adósságunk elengedését, akkor az egész ránk fog szakadni. És igen, van olyan, aki már ebben az életben összeroppan az adóssága alatt. Nem nagyon tudjuk ezt elképzelni, de van, aki egész életében nyög az Istennel szembeni adóssága alatt, és szenved a bűnei alatt. És igen, régen is voltak ilyenek, ugye a regényekből ismerjük, hogyha valaki kártyával hatalmas adósságot gyűjtött, két lehetőség állt előtte, vagy golyót röpített a fejébe, vagy pedig elhagyta az országot és belépett a francia idegen légióban. Nekik, ezeknek az embereknek szól az Isten evangéliuma és örömhíre. Nem kell golyót röpíteni a fejedbe. Nem kell, hogy az életed összeroppanjon, összeomoljon a bűneid és adósságaid alatt, mert Isten nem azt akarja, hogy szenvedj. Ő azt akarja, hogy szabad legyél, mert van megoldás az adósságra. Az, hogy ő el akarja engedni, meg akarja bocsátani, teljesen el akarja engedni, és el akarja felejteni. Ahogy beszél erről, szét akarja tépni az adós levelet. Azt az adós levelet, ami igazolja az adósságot, oda akarja szegezni a keresztvára, érvényteleníteni akarja, hogy soha többé senki se állhasson elő vele, senki többé nem mondhassa azt, hogy adós vagy. A baj csak az, hogy ezt az adósságot nem könnyű elfogadni. Van, aki részletfizetést szeretne, lehetőleg 0%-os THM-mel. Ezt mondja, hogy majd megjavulok. Én meg tudom oldani, drága Istenem. Én ki tudom fizetni. Nézd, az életemre javuló tendenciát mutat, majd a végén kiérdemlem mindazt, amit te ingyen, kegyelemből kínálsz nekem. És azt mondja a példázatban Jézus, hogy nem tudod. Nem vagy képes rá. Ezt az adósságot, ezt a számlát te nem vagy képes kiegyenlíteni. És megint mások azt gondolják, hogy nem is akkora nagy probléma ez a bűn, és csak a lelkészek fújják fel, mert hát nekik tényleg, hogy így mondjam, a mindennapi kenyerük múlik rajta. De nem, a bűn valóságát azt nem tagadhatjuk. A Biblia szerint nem csak részesei vagyunk a problémának, hanem mi magunk vagyunk a probléma, az ember a probléma. És sokkal inkább nem is a bűn valóságáról kell beszélni, hanem a felelősségről, amelyet tagadni szoktunk. Mert hát mi közünk van nekünk a világ bűnéhez, amiért Isten jogosan haragszik és követeli az adósságot? Hát az a közünk, hogy felelősek vagyunk érte. És ezt a felelősséget szoktuk mi hárítani folyamatosan. Folyamatosan kifogásokat keresünk. Csak néhányat hadd említsek, amit úgy a hétköznapi életben szoktunk emlegetni. Ugye valamit csinálunk, és ez jön rögtön válaszra. De hát ez egy velem született hajlam. Ugye én már csak ilyen vagyok, és szinte várjuk a feloldozást, hogy ja, hát ha te már csak ilyen vagy, akkor igazából nem is baj, hogy megsértettél. De érezzük, hogy gyenge mindez. Vagy a kedvencem, a szüleinkre hivatkozunk. A szüleim rossz példája és nevelése az oka annak, hogy én olyan vagyok, amilyen. Hárítjuk a felelősséget egyel feljebb. Vagy pedig a környezetem felel azért, hogy én olyan vagyok, amilyen. Nemrég hallottam ezt, hogy azzal biztattak, hogy a gyermekem addig lesz jó gyermek, amíg az óvodába nem adjuk be. Mert aztán, ahogy az óvodába bekerül, ott a rosszaság elhatalmasodik rajta, és megtanulja, persze másoktól megtanulja, hogy mit jelent rosszat tenni. Ugye? A környezet felelős azért, hogy az én jó gyerekemet beadtam az óvodába, és rossz gyerekként jött haza. Vagy a körülményeim felelősek azért, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok. Mert nincs elég időm jónak lenni, nincs elég energiám jónak lenni. Vagy pedig a körülöttem élők hozzák ki belőlem mindig, minden esetben a legrosszabb arcomat. Mert a feleségem olyan, amilyen, azért vagyok én olyan férj. Vagy a férjem olyan, amilyen, azért vagyok én olyan feleség. Vagy éppen a gyerekeim olyan elviselhetetlenek. Vagy éppenséggel a szüleim miatt nem vagyok képes én kihozni magamból mindazt, ami bennem van. Mindig hárítjuk a felelősséget, és folyamatosan elhangzik felém a kérdés, hogy de hát... Miért beszél, drága lelkész úr, a felelősségről, mikor minden Ádám és Éva hibája volt? Mi nem tehetünk semmiről, ugye? Szépen fel lehet tolni a felelősséget egészen Ádám és Évára, mert hát valójában ők ketten felelnek mindenért. De jól tudjuk és érezzük, hogy nem ilyen egyszerű a történet. A felelősség hárítás nem vezet sehová, mert ott vagyunk ugyanúgy azokban a bűnös, töredékes, esendő kapcsolatokban, élethelyzetekben, amelyek végső soron minket, magunkat nyomorítanak meg. Mindig lehet hárítani a felelősséget. Ugye, amikor háborús bűnösök pereit látjuk, akkor mindig az megrázó, hogy a vádlottak jelentős része nem hajlandó beismerni a bűnösségét. Teljesen egyértelmű bizonyítékok vannak azzal kapcsolatban, hogy valakit esetleg megöltek vagy megkínoztak, és mindig jön a válasz, de hiszen nem tehettem mást, csak parancsot teljesítettem. Egyel feljebb kell keresni a felelőst, és így lehet felfelé menni, egészen addig, amíg rá nem húzzuk valakire a vizes lepedőt, valakire, aki ott nagyon felül van, és így tudja mondani azt több százezer vagy millió ember, hogy én bizony nem vagyok felelős, én csak parancsot teljesítettem. Ugye ma is, hogyha megnézzük egy ilyen körön, a német emberek azt mondják, hogy nem a németek felelősek a második világháborús bűnökért, hanem a nácik. A franciák, angolok azt mondják, hogy de bizony a németek felelősek mindenért, ami ott történt, még véletlenül sem ők semmiért nem felelősek. Az amerikaiak már azt mondják, hogy ez az európaiak ügye, ők felelősek azért, ami ott történt. És ha tovább visszük, az indiánok valószínűleg azt mondanák, hogy ez bizony, ami itt történt a 20. században, ez a fehér ember ügye, ő felel érte. De nem vesszük észre azt, hogy mindez az ember története. Mi magunk vagyunk benne minden történetben. Szeretjük a világot tettesekre és áldozatokra felosztani, és magunkat minden esetben az áldozatok közé sorolni, mert mi mindig csak erről az oldalról ismerjük ezt a borzalmas valóságot, az életet, pedig mindkét csoportban emberek vannak, és mi magunk is ott vagyunk mindkét csoportban. És a mi atyánk éppen ezért buzdít minket a szembenézésre, hogy nézzünk szembe azzal, hogy ott vagyunk a tettesek és áldozatok között, és így ezzel a tudással akarjunk változtatni. És a változás az ott kezdődik el, hogy képesek vagyunk megbocsátani. Jézus szerint ugyanis elválaszthatatlanul összetartozik az Istennel szemben való adósságomnak az elrendezése azzal kapcsolatosan, hogy el tudom-e rendezni a saját adósságaimat másokkal szemben, és el tudom-e engedni azokat az adósságokat, amivel velem szemben állnak emberek. És ugye elsőre úgy tűnik, hogy Jézus itt feltételt szab Isten kegyelmének, pedig valójában nem erről van szó, de még ha erről lenne szó, akkor is egy rendkívül nagyvonalú ajánlattal állnánk szemben. Valahogy így lehet elképzelni, hogy engedj el 500 forint adósságot, és cserébe Isten elenged neked 2 millió forintot. Jó ajánlat, ugye? Egészen megérné. De mégis itt, amiről ő beszél, az egy kicsit más. Lépésekre bontva így lehetne elmondani, hogy első lépésként azt mondja, hogy kezd el végre a másik embert is az adósodként látni. De lásd meg, hogy neki is hányan adósak. Lehet, hogy éppen te is adós vagy annak, akiről úgy gondolod, hogy csak neked tartozik. Mert bizony körbetartozás van ebben a világban, mindannyian adósok vagyunk, és mindannyian követelünk másoktól adósságot. És ha magunknak kerestünk eddig kifogásokat, és hárítottuk a felelősségünket, akkor kezdjünk el végre úgy nézni a másik emberre, hogy észrevesszük azokat a kifogásokat, azokat a kontextusokat, amiben egy kicsit másképp lehetne az ő életét is értelmezni, és az ő tetteinek is valahogy enyhítő körülményeket lehetne találni. Aztán a második lépés, ami már talán nehezebb, meg kell tanulni felejteni. Sok hamis megbocsátás ugyanis valójában csak színleges megbocsátás. Ugye kimondjuk a bűvös szavakat, megbocsátok neked, de valójában nem tudom elfelejteni, amit tettél. Valójában arra várok csak, hogy a megfelelő pillanatban előráncsam, ugye, amikor éppen a sarokba szorítanál, előjövök vele, hogy aha, ezzel még tartozol nekem, és kivágom magam a helyzetből. De a megbocsátás azt jelenti, hogy soha többé nem hánytorgatom fel. Széttépem az adós levelet, ahogy Isten mondja magáról, a hátam mögé vetem a bűnt. Nem hozom elő, többé nem emlékezem rá. És a harmadik lépés, ami jön ebből az egészből, meg kell tanulnod szeretni a másikat. Mert a szeretet, ahogy elején, nem rója fel a rosszat, nem hánytorgatja fel az adósságot, mert mindent elfedez, mindent megbocsát, és próbálja a legtöbb körülményt figyelembe venni, és ha lehet, arra törekszik, hogy békét kössön, hogy megbocsásson mindazoknak, akikkel szemben tartozása van. Kedves testvérek, arra buzdít minket a mi atyánk, hogy ne hagyjuk, hogy ilyen adósságok tönkretegyék az életünket. Ne hagyjuk, hogy megnyomorítsa a családjainkat, barátságainkat, sok-sok pici apró adósság. Ne tegyük fel az egész életünket, az örömünket, békességünket azért, hogy jogos tartozásokat be tudjunk hajtani. Jól tudom, hogy van olyan, amikor egy egész családot tönkretesz olyan elrendezetlen történet, amit jó lett volna az elején megragadni. Barátságok szakadnak szét, és évtizedekig nem állnak szóba egymással, mert ott vannak azok a kifizetetlen csekkek, ott vannak az íróasztalon mindig, és nem tudjuk valahogy a fiók mélyére berakni. És Jézus arra biztat minket, hogy tekintsünk végre arra, hogy Isten hogyan viszonyul hozzánk, és ezzel a nagy lelkűséggel, ezzel az adósságokat elengedni képes, nagy vonalúsággal álljunk oda a fele barátainkkal szemben. Próbáljuk, gyakoroljuk ezt kicsiben, apró, pici adósságok esetében, hogy amikor szükség lesz rá az igazán nagy történetekben, akkor is képesek legyünk átélni. Mert végső soron ez a kettő úgy kerül egymás mellé, hogy valójában, ha nem tudunk megbocsátani a barátainknak, az azt jelenti, hogy minket személyesen sokkal jobban meghatároz a másik ember velünk szemben elkövetett bűne, mint Isten kegyelme és nagy lelkűsége. Minket még mindig a másik ember érdekel jobban, mint sem a mindenható és kegyelmes Isten is az ő szeretete. Borzalmas ez, amikor egy keresztény emberen látjuk ezt, hogy sokkal jobban érdekli az a pici apró adósság, mint Istennek a végtelen szeretete. Itt van a választás lehetősége előttünk. Egész életünkben áldozat akarunk lenni, akit mindig jogosan, jogtalanul bántottak, vagy pedig végre átéljük azt, hogy mit jelent kegyelmet nyert bűnösnek lenni, megszabadult rabnak, és azzal a végtelen szabadsággal lenni benne ebben az életben, amit Isten szeretett gyermekének lenni jelent. Egész életünkben ezeket az adósságokat akarjuk behajtani, akkor mi magunk leszünk nyomorult rabok, mert kötnek minket ezek az adósságok, akkor is, ha nekünk tartoznak. De megfordítva, ha végre átéljük Isten kegyelmét és bűnbocsánatát, akkor képesek leszünk megbocsátani, és igazán ezen mérhetjük le azt, hogy lelkileg hogy állunk, hogy átéltük-e Isten szeretetét, hogy valójában milyen a viszonyunk vele, hogy képesek vagyunk-e elengedni ezeket a tartozásokat. Mert azt mondja Jézus a példázatban is, és azt mondja itt az imádságban is, hogy ha átéltük Isten szeretetét, akkor képesek leszünk. És ha nem vagyunk képesek szeretni, akkor az valahol azt jelenti, hogy még mindig csak a felületét kapirgáljuk mindannak, amit Isten kegyelme és szeretete jelent. Akkor még nem értettük meg a maga mélységében, hogy milyen gazdagságról van is szó itt igazából. És végezetül ennek a mondatnak, amit itt Jézus mond, Van egyfajta fogadalom jellege is, úgyhogy csak óvatosan mondjuk el, mert megfogadunk vele nagyon komoly dolgokat. Ugye hisszük, hogy Isten nem úgy fog megbocsátani, mint ahogyan mi tesszük, mert akkor elég komoly baj lenne, hanem megfogadjuk, hogy mi fogunk úgy megbocsátani és adósságokat elengedni, ahogyan Isten azt velünk tette. Amikor kimondjuk ezt az imádságot, ma is ki fogjuk mondani, akkor gondoljunk erre, hogy ez van mögötte. És ebben pedig minden nap, ahogy a mindennapi kenyérben is meg kell újulni, és venni kell ezt a kegyelmet, át kell élni, hogy ebből tudjunk továbbadni másoknak. Mert Isten kegyelme rajtunk keresztül akar kiáradni ebben a világban. Rajtunk keresztül akarja az adósságokat elengedni. Az evangélium csak és kizárólag rajtunk keresztül tud működni. Erre hív minket a mi atyánknak ez a mondata is. Összességében tehát arra buzdít minket Isten igéje, a mi atyánk, Jézus Krisztus a hegyi beszédben, hogy engedjük, hogy átjárja az életünket az Isten kegyelme. Engedjük, hogy azok a jogos adósságok, azok az igazságtalanságok, amelyeket átéltünk, azt ő maga gyógyítsa be, vegye a kezébe, és azzal együtt, hogy elengedi a mi adósságunkat, átformálja ezeket az emberi kapcsolatainkat is. Arra buzdítok mindenkit, magamat is, hogy így álljunk meg ma az Úr asztala előtt, és vegyük a kenyeret és a bort. Legyünk így közösségben ma az értünk meghalt Jézus Krisztussal, és vegyük az ő kegyelmét, hogy ott legyen bennünk ez az odaszánás, hogy az életünket szeretnénk ebben a kegyelemben élni, ezt a kegyelmet átadni, továbbadni, elengedni az adósságokat, végre szabad emberként létezni. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjére, és egyúttal készüljünk az úrvacsorai közösségre, énekeljük a 483. dicséretünk 13. versszakát.
Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Legnagyobb